Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Kimerítő városi séta következik Párizsban, Szilveszter Ádám kalauzolásával. Budapest, Kossuth tér, az északi oldal hatalmas palotájába megyünk, ami egykoron a Magyar Általános Kőszénbánya RT nyugdíjbiztosító intézetének a tulajdonában volt. És ez szintén belvárosi, nem kevésbé elegáns bérpalotta lesz a következő állomás, ahol Suhai Barbara megmutatja, hogy az öt emeleten a belső felületeket végig Lotz Károly freskói díszítik. Szobor és tér történeti séta Torma Tamással, akivel a budai Dózsa György téren találkozunk. A világhírű építész Magyar Péterrel beszélgetünk a nemrég elhunyt Finta József életművéről, aki az utóbbi 60 év hazai építészetének legmeghatározóbb alakja volt. Újabb zöld szigeteket alakítanak ki a 8. kerületben, a Krúdi és a Mária utca egy-egy szakaszát alakítják át sétáló utcává. Erről beszélgetünk Kozár Alexandrával. Városi tükör. Párizsi séta következik, nem először az utcafront történetében, és nem először Szilveszter Ádámmal, szervusz, de ennek van egy különös vonatkozása, ez egy családi programként állítottál össze egy, hát ezek szerint egy teljesen egyedi város építész néző sétát az unokádnak, ugye?
Igen, tavaly volt egy éve, ő egy évfolyamtársával olcsó vonatjegyel utazott Európába, és egyébként Párizsba is, és rám írt, ezt ők így mondják, hogy apó, valami sétaprogramot, ha küldenél.
Tényleg jó helyre.
És hát miután megtudtam, hogy ő egy nagyon jó helyen lakik, a Rüsszévinyében, ez a Márénak egy nevezetes kis utcája, neki fogtam és csináltam egy sétát, azt kell mondjam, hogy nem fog ma végigmenni, de ők végigcsinálták, mert becsülete.
Hoppá.
Szóval a Máré az egy érdekes reneszánsz kerülete, az első Ferenc idejében, a 16. század közepén épült nagyon szép városrész, tele van értékes palotával. Maga a név, hogy Sévigné, az egy arisztokrata hölgy, Madame Sévigné, aki nem messze innen, és el is fog menni oda a Place des Vosges-on, a Vogézek terén. A lakásában szalont tartott, irodalmi és zenei szalont. Híres volt Párizs ebben az időben, hogy az értelmiség összejött. Mm-hmm. És az, amit a Gloire-nak hívják, tehát a hatalmas kultúra, az ilyen magáneseményeken alapozódott meg a reneszánsz időkben. Az utcán, ha kimegyünk a Szajna irányába, akkor elkezdünk a Rue Saint-Antoine, a Szent Antal utcába, ami azért nevezetes, mert van egy nagyon hosszú vonulata ennek a tengelynek, az egyik vége a Place de la Concorde, tehát ez a Louvre-on túli nyugati szakasza, ahol a Rue Rivoli-nak hívják, és ezt átvált a Szent Antoine-ba, és befut a Bastille térre. Mi erre veszük az irányt, uh-huh. és kimegyünk az utcára, és balra fordulunk a Sévignyéből, és nagyon hamar eljutunk egy gyönyörű palotához, ez az Hotel Sully. Sully az a IV. Henry királynak a főminisztere volt, és nagyon szép kurdőrös palota, fölszint plusz egyemet, kőben, burkolva. Ha átmegyünk a palotába, ami egyébként múzeum, akkor bejutunk egy kertbe, ahol van egy nyári lak. A kert arról nevezes, hogy itt hajtottak végre egy ítéletet, 25 botütés kapott Voltaire. Hogy miért, azt nem mondom el, de ha kíváncsi valaki, akkor majd egyszer elmondom.
Jó, akkor legyen ez a feladvány, hát ha megírják nekünk a hallgatók.
Ha ebbe a kertbe beérünk, és a sarokba kimegyünk jobbra, átlósan, akkor bejutunk egy fantasztikus, érdekes térre, ez a maga a Place des Vosges, a Bogézek tere, ami egy négyzet alaprajzú tér, földszint plusz két emeletes házakkal, a házak azok a francia reneszánsz modorában piros téglából vannak rakva, és az ármirozás fehér kő. És az izgalmas benne az, hogy mind a négy oldalon árkádok vannak, íves árkádok, tehát fedette lehet menni, mozogni a térbe. Ahol beléptünk, avval egy vonalban nézünk, és megyünk az árkádokba, szembe oldalak ott Victor Hugo. Ha meg eljutunk a középtengeig, ott minden oldalon van a középtenger egy emeltel magasabb torony, éppént a tetőtér is beépített, és ezzel megint visszamegyünk a Rue Saint-Antoine-ra. És ha megint balra fordulunk, akkor utána érkezünk a Bastille térre, ami egy nevezetes tér, a francia történelemben 1789. július 14-én megtámadták ezt a börtönt, ahol politikai rabok voltak, és ez az a pillanat, amikor ez a francia forradalom, ami nem egy egyszerű és kezelhető, rettesen véres és izgalmas szakasz, ami aztán beletorkolott ugye a napoleoni időszakba. A tér közepén van egy szobor, egy angyal szobor magas oszlopon, ez a július angyal, igen. Így hívják, mert július emlékezik. Velünk, ha beérkeztük a térre, majdnem szembe van a Bastille opera, amit 1989-ben adtak át. Ha kicsit odébb nézünk, akkor hirtelen látszik, hogy egy kikötő van. Ez egy érdekes fedett csatorna egyébként a Beaumarchais bulvár alatt, és itt kibukkan, és futik a szájnál, hajók vannak, és rakodnak zöldséget, és a környi boltjait innen töltik föl. Ha még egyet fordulunk, akkor már sem hegyeszükbe vagyunk, hogy a Rue Saint-Antoine-hoz képest. Elindulunk egy hosszú úton, ami a negyedik Henri sugárút, és kiérkezünk a Szajna partjára, ahol egy hídbe fut be ez a vonal, ez a Sully, Pont de Sully, és ez az érdekes, mert ez átfut a Szent-Lajos-sziget spiccén. Uh-huh. Tehát ez a Szajna jobb partjára megy át a bal partjára, de közben érinti a Szent-Lajos-szigetet. Ha megérkezünk a szembe oldalon, az érdekes, mert Boulevard Saint-Germain érkezik, és ott van egy baromi érdekes ház, nekünk fontos építészeknek, ez a Centre du Monde Arabe, tehát a arab világ központja. Jean Nouvel fiatal építész korában egy fantasztikus, ikonikus házat épített, aminek a legizgalmasabb az, hogy modern eszközökkel tudott egy olyan homlokzatot csinálni, ahol az elemek négyzet alakúak, tehát mandalák, tehát az a fajta ikonikus és mindenképpen absztrakt formáció, ami egyébként ablakokat jelent, és az ablakokban vannak kör alakú nyílások, amik egyébként fényre fordulnak lamellákkal, gyönyörű. Sajnos nem működnek már ezek.
Igen.
De ez egy gyönyörű épület. És van egy másik szárny, ami a Szajna oldalon van, aminek a tetejére érdemes fölmenni, onnan elképesztő kiáltás. De mi nem a Saint-Germain-en megyünk, hanem a parton megyünk, ez a Quai de la Tournelle, és akkor mindjárt láttuk egy abszolút párizsi eseményt, a bukiniszteket, a könyvvárosokat.
Hát ez még mindig.
A part, a felső rakparton faládák. És kinyitják, és árulják.
Igen, faládák és fabódék.
Fabódék, jobb romhelyeket.
És van, ahol csak láda van, és igen. Vannak itt amatőr képzőművészek is, akik
a képeik. A parton, és látjuk azt a párizsi világot, ahol nagyon szabásan szerkesztett főszintben 3-4, akár 5 emeletes házak vannak, ahol nagyon sokszor francia erkély van, tehát lefut a födém szintjéig egy ilyen korláttal. Ez a spaletta van, a fémből készült, és nagyon érdekes a tető táj maga, mert az lakott mindenütt, olcsóbb lakások vannak, és egy kémény erdő, aminek még van egy ráadás, egy ilyen terakotta színű kőanyagból csinált hosszabbító.
Igen, egy ilyen kürtő, ez mindent nagyon jellegzetes.
Még azt is kell tudni, hogy mikor először voltam Párizsban, feketék voltak házak a kosztola. Ez 68-ban volt, júniusban, és akkor már egy részét elkezdtek
letisztítani.
Méghozzá úgy, hogy beállványozták, és nagy nyomással, és vízüveggel. Tehát egyrészt ki tudták a nagy nyomással a pórusokat tisztítani, és mindjárt vízüvegye meg is védték.
A bevonat megvédi azóta.
Az volt a fehér.
Igen.
Na most az első hidon átmegyünk a Szent-Lajos-szigetre, ez az érdekes, mert ebben az utcában, az a két híd utca lakott Illyés Gyula.
No.
És akkor átfordulunk ebbe a Hoztengerbe, egy nagyon kedves, szép városi darab, nagyon elegáns üzletekkel, és kimegyünk egy hidon, és átmegyünk a Cité-szigetre, ahol áll a Notre Dame
szegény. Igen. Hát illetve hamarosan teljesen átadják, az a hír.
Igen, mert még állványban van azért.
Igen.
Hát most az a tér, ahol kérkezünk, az a 23. János Pál, a János Pápa tere.
Pápa ter, igen.
És akkor átmegyünk, hogy a bal part oldalra, de nagyon szép parkon keresztül látszik, és elmegyünk egy térre, ami viszont a másik János Pápa tér, és ott látjuk a főhomlokzatot, amit mindenki ismer, mert nem lehet nem ismerni, és erre merülegesen áll, ott egy győ. Itt meg kell állni egy pillanatra, mert ezen a szigeten 40 ezeren laktak, faházakban, tűzveszélyes helyen, patkányok és betegségek.
Igen.
És ez az oszmani, az oszman báró városrendezésének az egyik leghatékonyabb darabot, hogy megszüntették. Fahidak kötötték össze ugye a két parttal a szigetet, és itt kipucolták. Ezért lehet látni hátulról, amikor átjöttünk ugye a 23. János térre, az, hogy látszik ennek a szerkezetnek a támasztó rendszer, a támívek. Uh-huh. Hatalmas nagy rovar is támaszkodik. Ez nem tipikus, mert ezek a középkorban rejtettek voltak. Uh-huh. Szűk utcákból lehetett csak fölfejlni, és a vízköpőkön túl nem lehetett más látni. Uh-huh. És a nyugati hamaton a két tornyó, előtte mindig piactér volt.
Tényleg?
Igen, minden városban.
Ma a görkorcsolyások meg a iszék uralják, és nagyon jó terep nekik.
Na most, ha tovább megyünk, akkor...
Szerintem valahol keressünk egy végpontot, és
akkor
tartsunk szünetet,
jó,
hogy jövő héten akkor, hát akár innen a Pápatérről folytathatjuk, hogyha gondolod, tehát akkor...
Én meg egyet mondtam volna, hogy ez a király szigete volt, itt laktak a konszierzsébe, ami nagyon érdekes épület volt, király lakhely, bíróság és nemzetgyűlés, tehát törvényes. Uh-huh. És 90. szentlás idejében épült egy kápolna, a Saint Chapelle, és itt fogunk megállni.
Ott folytatjuk, egy hét múlva, Szilveszter Ádámmal. Köszönöm szépen. Budapesti séta. Igazán egy nagyon-nagyon impozáns épületről, egy nagyon-nagyon impozáns helyen található épületről fogunk beszélgetni, Kelecsényi Kristóf vonalban. Hát akkor a Kossuth Lajos térre viszel bennünket. Itt van egy Mák bérház, azt írod, és akkor idézem, Magyar Általános Közszínbánya RT alkalmazottainak nyugdíj intézete számára készült ez hatalmas épület. Nekem az én korosztályomnak az maradt meg, hogy itt volt a híres Szófia étterem az aljában, de hát nyilván nem ettől híres ez az építész szemmel. Mikor készült?
Ettől is lehet egyébként akár híres. Ugye nagyon érdekes a történet, ugye, hogyha a hallgatókat egy kicsit orientálni akarjuk, tehát a Kossuth térnek tulajdonképpen az északi oldaláról van szó, tehát az ember szembe áll az Országházzal és jobbra fordul, akkor ugye a Kossuth szobor emlékmű mögötti nagy házról. Ez egy két világháború közötti épület, aminek pont ez az egyik izgalmas része, hogy miként épül föl. Ez a telep ugyanis, ugye a Kossuth tér egy viszonylag fiatal tér, a századfordulón jön létre, ugye megépül az Országház, megépül az igazságügyi palota, közelmúlti néprajzi múzeum épülete megépül ugye a Földművelési Minisztérium nagyjából a századfordulóra, és aztán a térnek az északi meg a déli oldala üresen maradnak, ugye az itt lévő telkek beépítetlenek, úgyhogy egyébként körben a városrész azért szépen körben a Kossuth a századforduló időszakában, és hát néhány ilyen 1918 körüli, ugye akkor elég sok filmhíradó készül, azon néha-néha föl is tűnnek ezek a nagy tűzfalak, amik nézik a Kossuth teret, és hát kevésbé érthető, hogy miért nem épültek be ezek a telkek. Ma már nagyon nehéz kideríteni, lehet, hogy a tulajdonosok arra spekuláltak, hogy majd előbb-utóbb jó pénzért az állam megveszi tőlük, és majd ide épít nagy épületeket, de végül is nem ez történt itt az északi oldalon, hanem az történt, hogy 1926-ban ezt a telket megvásárolt az általad is említett Kőszénbánya társaság. Ez egyébként egy állami tulajdonú Kőszénbánya társaság volt nagy rész, de azért volt benne magántőke is. Megvásárolták ezt a telket, hogy itt fölépítsenek egy gyakorlatilag egy bérpalotát, egy hatalmas bérházat, és ugye nagyon izgalmas volt, hogy hát a Kossuth térről ugye mindenkinek volt féleménye, hogy hogyan kell befejezni a teret, és hát el is kezdődött egy óriási vita is arról, hogy szabad-e itt ezt egyáltalán úgy engedni, hogy akkor nincs kitalálva az, hogy mi van a másik oldalán a térnek, és hogy egyáltalán milyen stílusban lehet ide építeni. És volt egy zárszkörű tervpályázat ennek a társaságnak az épületre, amit egy Málnai Béla nevű építész nyert meg. Az ő neve talán nem annyira ismerős, nem igazán forog közszájon, pedig egy nagyon izgalmas tervező egyébként, a századforduló időszakában főleg a Lajta Bélának és a Lechner Ödönnek az elveit követve tervezett egyébként nagyon izgalmas dolgokat, tehát egy egyedi hangvételű tervező, vagy hangú tervező ő, és hát ugye ezzel szemben a ide fordulunk, akkor hát egy elég konzervatív homlokzatot látunk, ugye egy nagy oszlopok, szürke kőhomlokzatok, és minden, ami a historizáló építészetnek
robosztus,
a a eszköztárában benne van. Na most az ennek a története, hogy a Bálnait rászorították arra, hogy hát legyen kedves itt ezt a párkánymagasságot, ilyen oszlopokat, stb. Alkalmazni. Tehát volt neki egy első terve, igen.
Hogy ki erőszakolta ki ezt a közmunkák tanácsa volt már, akkor volt, hogy nem?
Így van, és a közmunkák tanácsa volt, amin keresztül.
Aha, és az írja elő ezeket a paramétereket. Aha.
Hát nem csak, hogy előírta, hanem egy nagyon érdekes dolog, mert közelmúltan foglalkoztam ennek a háznak a történetével, és gyakorlatilag az megjelenik egy rajz, ekkoriban zajlik a Kossuth térnek a kertészeti, tájépítészeti felújítása is, mivel készülődnek a Kossuth szobornak az elhelyezésére. Uh-huh. Ugye az egy nagyon régóta húzódó ügy, de ekkor már az a horvai féle Kossuth szobor, ami ma ugye újra itt van, az már gyakorlatilag szállítást várta, és olyan sokáig vitatkoztak arra, hogy hova kerüljön, és akkor ennek örvén ugye a térnek ez a középső része megújult. És erről megjelent egy rajz 1927. januárjában egy újságban, a napi sajtóban, azt hiszem az Estben, ami a teret északi irány mutatja, és ott áll a végén ez a ház. Hmm. Gyakorlatilag ezt a házat látni ennek a rajznak a grafikáján. De úgy, hogy egyébként ebben az időszakban, ismerve a Málnainak a különféle terveit, a Málnai még nem lett föl, vagyis hát már föl lett szólítva az átdolgozására a terveknek, de még nem adta be ezt a tervet. Vagyis ez kicsit azt bizonyítja, hogy ez valakinek a fejében ott már korábban megvolt ez a homlokzat, hogy ennek hogy is kellene kinéznie, és tulajdonképpen a Málnainak hát majdhogy nem tolba mondták, hogy mit csináljon. Úgyhogy egy nagyon érdekes történet ez, és ugye közben egyébként, ha belépünk az épületbe, ott már nem szóltak bele, de azért ott is ha jártál ennek az épületnek az előcsarnokába, egyébként van egy nagyon híres fotó is, ami itt készült. Most sajnos meg nem mondom, hogy ki a fotós, de szerintem több könyvcímlapot megjárt, meg kiállítások. Egy kalapos úriember siet át ezen a téren, és egy ugye hatalmas Jungfer Gyula-féle kovácsoltas rácsok vetnek rá árnyékot. Ez egy kétszint belmagasságú előcsarnok, akkora előcsarnok, aminek nem sok háznak van Budapesten, akkora kandalló van, hogy az ember szinte belesétálhat.
Gyönyörűség.
Műkandalló, és hát olyan kőburkolatok és olyan díszítések van, hogy az ember ide belép, és egy egészen más, tehát hogy a Kossuth térről belépve is egy egészen bombasztikus térbe jut. És amiben a Málnainak a modernizmusa viszont nagyon szépen látszik, ezek a lépcsőházak. Három lépcsőház van, és ilyen elliptikus alakúak a lépcsőkarok, és egy ilyen fantasztikusan izgalmas, ilyen nagyméretű ablakokkal meg van nyitva a belső udvarok felé. Egy fantasztikusan izgalmas tér, és rendkívül reprezentatív az egész belülről is.
Keletcsényi Kristóf, nagyon szépen köszönöm az épület ismertetés bejárást, jövő héten újra találkozunk, szervusz, minden jót.
Szervusz. Perspektíva.
Visszatérünk egy budai helyszínre, Torma Tamás építészkritikus, az Egyhely blog szerzőjével. Szia Tamás!
Szevasz Péter, üdvözlöm a hallgatókat!
Attila utat bejártuk vele.
De végig rohantunk rajta, ugyan két részben, de hát rengeteg minden volt, és meg rengeteg mindenki minden is maradt.
De most ott marad, visszaadjuk a Dózsa György szoborhoz.
Így van, ami tér. Jó, van Dózsa egy tér. Régen bemondták.
És az volt a meglepő, hogy ez milyen fiatal. Én azt hittem, hogy ez itt valamikor a 19. században létesült, bármint maga ez az egész, és kiderült, hogy mikor állították fel a szobrot, 53-ban?
Igen, de előtte már volt ott egy szobor, tehát
volt, ja.
Plusz 30 év,
aha.
De jogos, amit mondasz, mert a szobor előtt is tulajdonképpen maga ez a térstruktúra, ez már kialakult. Uh-huh. A két darabont házzal.
Igen, a két jobb oldalán.
A két oldalán, hogyha valaki megy, akkor a szobor két oldalán két egyforma épületet lát, ami olyan Bauhausosnak, vagy mondjuk inkább modernistának tűnik. Teljesen máshogy néztek ki, ugyanúgy iker épületek voltak. A vár őrség, ami kétféle volt, tehát a királyi palota őrsége, az a darabont, ezért aztán testőrségi házaknak, darabont házaknak, a belügyminisztériumnak egy ilyen furcsa elrejtett módon a belügyminisztérium vásárolta meg a két telket, és ő épített rá házakat, és akkor már saját tisztviselőinek is, de akkor már azért jelen voltak ezek az egyik legénységi épület volt, a másik tiszti.
De ez még a Monaria.
Nem, ez a 20-as évek.
De hogy ki, ez 20-as már évek, a hortikorszak.
20-as évek, és hogy elérjünk ugye a mai állapotokhoz, ezeket rommá lőtték, ahogy a környéken majdnem mindent, és akkor azt hiszem 47-48-ba épültek vissza a mai formájukba.
De akkor már lakóháznak?
Akkor már ennek a lakóháznak a társasház most is. Igen. Egyébként furcsa, mert a hátranéző kert van mind a kettőnél, és az egyikből ugyebár egy egyenes alagút vezetett be a vár alá, kazamatákba, tehát hogy közvetlenül a föld alatt is lehetett állítólag ide közlekedni. De vissza a térhez, ugyebár itt van egy oszlopmaradvány,
igen,
ugyanis Mátyás királynak állítólag itt volt a valamilyen kertje, uh-huh, amiből ez az oszlop állítólag megmaradt, és a két ház előtt, mármint a két darabont ház, vagy testőrségi ház előtt is volt itt már ház, és maga ez a térszerkezet valójában már akkor kialakult, amikor elkészült a 19. század végén a királyi palota, a Haussmann-féle palota együttes, hiszen a Szerpentin az ugyanúgy indult innen, és tulajdonképpen, ha ebből a szempontból megnézzük, egy furcsa állapot, mert a Szerpentin közre fogja a szobrot.
Igen.
Akkor beszéljünk a szoborról, ugyebár sokan kritizálták, hogy Dózsát tulajdonképpen magányossá tette Kis István és alkotótársai.
Hát az is.
Azzal, hogy egyedül áll középen, komol és tőle nagyon távol.
Bús nagy ember.
Hát részben ez azért van, egyrészt ő szeretett volna egy ilyen sűrűbb kompozíciót, tehát hogy mellette álljon a két mellékalak csoport, de a bíráló bizottság ezt szerette volna eltávolítani tőle, és azért, mert korábban már itt állt egy emlékmű. Az első világháború után épült egy tüzér emlékmű, egy bizonyos egységnek, vagy ezretnek, a Ligeti Miklós szobra, ami, ha valaki megnézi egy képen, az Egyhely blogban például arról több kép is, meg a romos kép is, akkor látja, hogy hasonló konstrukció, tehát egy hosszú elnyújtott szobor együttes. Vagy
igen?
Igen.
És hova került a Ligeti mű?
Aztán tönkre ment, nem tudok a sorsáról.
Na, az bizonyos, azért az nagy kár.
Tehát az alapzat megvolt, azt nehéz megmagyarázni, hogy egyébként, hogy ennél még jobban széthúzták. Tehát az 19 méter volt, 15 évig romos volt, és akkor az 50-es évek végén bontották levéleg. A Dózsa az 28, tehát majdnem duplája.
Na most a Dózsa szobor sem ide lett szállva.
Így van, ez,
ugye ez, más, ez is vándorló szobor.
Igen, előzőleg beszéltünk róla, hogy hol is, tehát a Dózsa-György út sportnegyed sarok, a Vécsei csarnok előtt volt egy üres térség.
És oda tervezték.
Egy ilyen hosszú, nagy sajt háromszög, és valójában oda most már egy turul szobor állott egyébként, meg egy lakópark épült már ennek a nagyobbik részére, tehát a Récsei garázshoz közelebb van. Ide tervezték, nem ide történt, mert előtte megvoltak a szobrok, egyébként szintén a Fortepánon találunk képeket, ahol a százados úti
művésztelepen
már állnak, és várják a sorsukat, tehát uh-huh, aztán a sorsuk közben átalakult.
Igen, és akkor így kerültek át Budára.
Uh-huh. Igen. Még egy érdekes dolog, hogy bár ezen azt hiszem, hogy változtatott a Kis István, akkor még fiatal volt egyébként, ez elég sokáig húzódott egyébként a fölállítás, tehát ő még főiskolás volt, amikor nyert.
Na.
És furcsa módon, akivel nyert, mert közösen nyerték meg az első díjat, az nem más, mint Wagner Nándor, akit teljesen másról ismerünk, lehet, hogy ilyen név nem mond semmit, de azt mondom, hogy a Filozófusok kertje,
aha,
a Gellért akkor már inkább, és érdekes, hogy ő milyen hatalmas nagy kurflit írt le, mert ő valójában Svédországban élt és alkotott nagyon sokáig, majd onnan áttelepült Japánba, Dél-Korea-Japán, ott volt számos szobra, és valójában onnan küldte haza, vagy érte el azt, hogy itt is fölállítsanak egy szobrot, ami egyébként szintén egy nagyon érdekes szobor, mert a magyar hőskultúrából, vagy a ikonográfiából tulajdonképpen kilógó figurák vannak benne, és hát ez egy ilyen abszolút selfie pont ma már a víztározó fölötti kilátó résznél van, ott az a kis placon, hogy jönnek a turisták, akkor egyrészt nézik a budapesti panorámát, másrészt pedig így silabizálják, hogy kik is ezek. Már kint van egy tábla is egyébként, mert voltak fölismered, tehát nehezen kulturálisan kevésbé tájékozottak számára, vagy nem whitefülűek számára, mondjuk az, hogy Ábrahám, aki ott térdre veti magát, és tulajdonképpen egy lepel fedi, vagy Amonhotep, az első olyan egyiptomi fáraó, aki egy isten hitet próbált bevezetni az ókori Egyiptomban, stb. Stb. Tehát 8 figura.
Igen. Tehát ő volt a társalkotója
Kis Istvánnak. Alkotója kikopott mellőle, tehát már nem tudunk róla, onnantól kezdve, hogy megnyerték, mert a megnyeréstől majdnem 10 év telt el, mire valójában igen, odáig eljutottak, hogy tehát 30-es évei elején volt Kis István, aki aztán később egy ilyen híres kurzus szobrász lett, jobb és rosszabb szobrokkal, szobrainak jó része 89 után a
Szoborparkban
végeztek, dicstelen, vagy kevésbé dicstelen módon, de vannak érdekes, például a vérmező játszótéren van egy szitakötő nevű kései szobra, ami egy teljesen más
világ, abszolút.
Teljesen más világ, játékos, többféle anyagból, könnyed.
Hát és nem hasonlít
egyetlen kommunista vezetőre sem. Egyébként visszatérve a Dózsa szoborra, én szerintem nem egy rossz szobor mindenféle kompromisszum a dacára, tehát erős figurák, Dózsa György kemény mészkőből van kifaragva, szigorúan néz, tehát de hát illik a kornak a emlékmű kultúrájába.
És hát ugye most már azért tényleg emblematikusnak számít azon a téren. Torma Tamás, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Háztűznéző. Barbarával köszöntöm a stúdióban.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
És most az én tájékozottságomra val, vagy tájékozatlanságomra val, hogy megfelcsillant a szemem, hogy jaj, de András úti palotáról beszél arról, ahol a Posta Múzeum van, és akkor azt mondja nekem, hogy több mint 10 éve már nincs benne a Posta Múzeum. Szégyen szemre nem tudtam. Én még mindig úgy értékeltem, hogy...
2012-ben költöztek ki, és akkor volt az a nagyon gyászos, az akkori Terézvárosi Önkormányzat által elindított adásvételi szerződések sora, és milliárdos veszteségeket sikerült. Ami tőke nélküli kis szég vette meg a ház akkori értékének.
Ez egy hatalmas palotta.
Ez egy hatalmas ház. Nagyon nagynak számított akkor is a telek, 336 négyszögöles telek. Uh-huh. Ez egy, nem is tudom, 8-szög alakú. Vagy hatszög alakú ház, tehát hülyeségem beszélek, de nagyon tágasan, és ugye régen a kétszeresen a Paulai Ede utcára is van egy teljes homlokzat.
Épp azt akarod, hogy átnyúlik, ugye?
Igen, ez egy átjáróház is lehetne, aki nagyon sokáig volt eladó, és az Istennek nem akarta senki megvenni, annó Dacumál, amikor az Andrássy út beépült, ez volt az utolsóként eladott telek, és már a közmunkák tanácsa azon filózott, és ők megveszik, az állam megveszi, és a szálloda lesz, ami aztán később mondjuk a manapság legjobb.
És bérház lett?
És bérház lett, igazából a felső két szint volt bérlakásokkal, illetve a hátsó traktusnak a felső szintjein voltak bérlakások. A Zax Léner Andrást vette meg, aki rendkívül érdekes család szintén. Ez egy német, evangélikus hátterű német család, és ők jöttek az 1840-es, 1815-ben András már itt született Pesten, hogy az előző generáció Németországból került ide, és posztok készítéssel foglalkoztak, és ő kicsit váltott, mert ő posztok kereskedő lett. Uh-huh. És amikor az 1840-es években nyílt Pesten üzlete, a Váci utcában, és oda batyogott be hozzá egy őrsödi gazda, rendkívül morcos hangulatban, hogy képzelje el Zax Léner úr az én őrsödi telkemen, ahol hát állatokat tartok, kétség vagyok esve, mert a kút, amit furtam, büdös vizet hoz fel, és az állatok nem isszák. És a Zax Léner úr rendkívül okosan mondta, hogy tegye meg, hogy egy pohár vizet behoz az üzletbe, és ő azt bemérette, és kiderült, hogy nagyon magas Glauber só tartalmával. Hát az állatoknak valóban nem optimális, de emberi fogyasztásra abszolút alkalmas gyógyhatású víz. Gyomorbántalmakra tökéletes, úgyhogy a morcos gazdának meg a hatalmas területét megvette, rendkívül baráti áron, főleg ahhoz képest, hogy milyen értéket képviselt. Ez a mai Kőérberki út és a régi hetes közti terület, tehát nem a klasszikus Budaörs, amire most mi gondolunk, de Budaörs határában volt ez az őrsödi völgy. És ott az első kút volt 7 méter mély, és mivel hát ez az őrület, hogy csak 7 méter mély, és hát úgy felcsillant a szem, hogy ez nem egy reménytelen vállalkozás, hogy még plusz 70 kutat furatott. Mm-hmm. És egy 50 évig tartott a virágkora ennek a biznisznek, és annak a rendkívül virágzó, ez volt a Hunyadi János keserű íz. És ennek a profitjából épült ez a ház.
Hát ezt nem is csodálom, mert ez valódi gyógyvíz.
Ez valódi gyógyvíz.
És hihetetlen, könnyen ki tudta termelni, mert akkor nagyon-nagyon sekély volt a kút, hát tehát nem kellett lemászni.
Hát pontosan.
50-60-80 métereket.
Pontosan, pontosan. Úgyhogy...
De akkor ki is merítette azt a területet ezek szerint?
Hát
valószínű, hogy kitermelte.
Nem feltétlenül a Hunyadi János keserű víz a mai napig létezik.
Csak nem tudni.
Hát 1918 volt az első zuhanás, és akkor érdekes módon nem csak azért, mert egy vesztett háború, meg Trianon, hanem a gyógyszergyárok előretörése volt az, ami megbillentette a gyógyvízek felé mutatott addigi keresletet, és akkor azt próbálták, hogy kivonják a sót a vízből, és akkor gyógysóként volt ebben egy nagy konkurencia, az Igmándi keserű só, aminek a központja egy érdekes villa, amiről majd, ha érdeklődeketek, akkor fogok mesélni szintén, Budán Gellért hegyen van, és nem volt, tehát próbálkoztak ezt, hogy nem csak a víz, hanem a sót magát a gyógyszerként, de ez nem hozta meg a sikert, úgyhogy az utolsó Zakslehner 1944-ben lépett ki a cégből. Hm. És akkor persze a háború nem tett jót neki, az nem tett jót neki, hogy a kutak nagy részét megszüntették, még a 1800-as évek végén a Zakslehnerek összekötötték ezt a Kőérberki úti területet egy vasúti sínnel a Kelenföldi pályaudvarral, na most 1950-ben fölszedték, na, uh-huh. Azért biztos, hogy nem tett jót.
Hát igen, mondjuk,
és a mai napig létezik, de hát messze nem. Uh-huh. Igen, uh-huh. Igen, messze nem az. Most a házról annyit, hogy 1883-ban történt meg az adásvédelmi szerződés, és 1885-ben a ház állt. Most az én életemben semmi
két
nem
év
épült
meg,
kettő év alatt, és az én életemben semmi nem épült meg két év alatt. Nem, és ez nem egy panelház. Tehát valami olyan döbbenetes, én pár, mikor voltam, egy éve volt az üvegrestaurátor barátommal, aki ott az összes üveget restaurálta, és valami dolga volt ott, és addig könyörögtem, iszonyat hideg, sötét februárban, hogy vigyen el magával. De az ember belép, és az ember azt hiszi, hogy az operaházban, a parlamentben azért itt vannak olyan freskók, hogy most itt több van. De az ember belép, és onnantól kezd az első centitől, a földszintől, a legfőső szintig vastagon, lockáról. Most én nem tudom, locz mindent aláírt, vagy egy hatalmas társcsábja volt, vagy mind a kettő.
És hát ráadásul az András itt végigfestette szinte.
Pontosan.
Hát az összes palotában van locz.
A státusz szimbólum az volt egy abban az időben, hogy az iparművészeket, hogy mondjam, meghívták a házukba, mondjuk itt az történt, hogy Ziegler Győző az építész, áthívta a komplett stábot, aki az operát díszítette.
És azt mondta, hogy én is kérem.
Igen. Minden a vízről szól természetesen,
igen.
És a státusz, hogy mondjam, szolgálatába állította az iparművészetet. Mm. És a festőket, az üveg Rotmiksát, Székendre készítette az összes bútort, illetve falburkolatot, és egyszer kellett rákölteni, most is ott van. Most is ott van. Velencei tükrök, a márvány.
Azok is megvan.
Azok is, a márvány nehezen, a márvány kandallót nehéz ellopni.
Andrássy 3.
Ez így van.
Az első, ahogy befordulunk a Károly körútról, tehát ez gyakorlatilag
igen.
A 3-as metró, illetve az 1-es metró a föld alatti lejárójának
és gyönyörű bronz szobrok díszítik a bejáratot is, és az ablakok fölött is bronz szobrok, ami nagyon
igen,
ritka volt annak idején.
Igen, tehát igen, nagyon feltűnő.
Nagyon feltűnő, Jungfer Gyula, aki az Országház összes filmmunkáját az operaházon. Tehát tényleg a leghíresebb, legkeresettebb művészeket hívták meg, meg, és 1885-ben a ház állt, és ilyen minőségben.
Érdemes kívülről nézegetni, mert nem sok esély van, hogy bejutunk.
Nem nagyon lehet bejutni sajnos. Ami érdekes, hogy az utolsó megmozdulás szerint, én úgy láttam, hogy ott áll az építkezés, szállodát akartak csinálni belőle, és a hátsó traktusba berendeztek egy szobát, hogy milyennek képzelik. Hát nagyon szomorú. Ez az ultramodern, teljesen lélektelen, teljesen ízléstelen. Én nem értem, hogy egy ilyen műemléki környezetben.
Aminek a belső építészet ennyire értékes.
És megmaradt a teljes lépcsőház. A hátsó traktusokon nem maradtak meg a festett falak, legalábbis én ott a totál levert állapotokat láttam. Viszont laikusként azok már nem akkora nagy beruházás az befejezni, és ennek dacára áll. De mondjuk amilyen berendezést oda terveztek, vagy megálmodtak, hát nem. Van egy kis diszkrepancia a lépcsőház és a szoba között. Én
Suhai Barbarával összefogok, és visszaállítjuk a műemlékvédelmet. Rátesszük a kezünket, és nem engedjük átépíteni, ami értékes. De mit szólnál?
Csodálatos. Na. Lehetne bejutni és megcsodálni ezeket. Olyan egy ilyen ronda elsős napon oda bemenni, hát az embernek egy lélek építő csodálatos.
Hát egyelőre nézzük kívülről. András út 3, Suhai Barbara.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen én is.
Magas lesen.
Múlt héten jeleztem az Utcafront című műsorban, hogy a mai műsorban megemlékezünk Finta Józsefről, ki 89 évesen két héttel ezelőtt halt meg, és hát ő az az építész, aki mindenképpen az elmúlt 60 év, ezt többen írták róla, meghatározó építész egyénisége, akinek meg az a szerencséje is megadatott, hogy egészen fiatal korában kezdett olyanokat alkotni, amiért rögtön meg is kapta az IBL díjat. És akkor azt ígértem, hogy itt lesz velünk Magyar Péter, nemzetközi hírű építész. Jó napot kívánok, szervusz! Mi már szervusz, találkoztunk.
Köszönöm szépen!
Aki hát hosszú ideig éltél külföldön, és csak 2019-ben költöztél vissza, Amerikából érkeztél vissza, a legtöbbet ott tanítottál.
Igen, azt hiszem, 39 évet, igen.
És engedd meg, hogy gratuláljak, mert most jelent meg decemberben az életművedről szóló fantasztikus könyv Kovács Dániel szerkesztésében a Végtelen építészet címmel, és meg is ajándékoztál ezt a műsorra, bevételezzük a műsor könyvtárába, és nagyon szépen
lesz
köszönöm.
Lesz szó benne, egy kicsit bekevertem ebből is, mármint a címből, a remélem a Jóskához aktuális lesz, amit érzek, mert azt hiszem itt főleg érzés alapon és nem tudás alapon lesz, amit mondok.
Először is megosztó volt. Egy időben fantasztikusan a modern építészet hagyományait kvázi a Bauhaus-t követve alkotott nagy tömbű épületeket. Aztán volt annyi minden, hogy most én nem is mondom az emblematikus épületeket, mindegyiket, bár említhetném a Volgaszálot, vagy pedig a rendőrfőkapitányság egészen hipermodern megoldásait, és hát ugye a nagyon sokat vitatott Dunaparti szálloda beépítést, amiről egyfelől van, aki azt mondja, hogy ezzel azt a Dunaparti látképet meghatározta, de ezzel el is zárta, mások azt mondják, hogy ez az új korszerű mai építészetnek az egyik remek műve. No, te hol kezdenéd az önmunkásságát?
Igen, ott kezdeném, hogy valahogy a Jóska úgy él bennem, hogy a szívével látott, és a rajzai mosolyognak. Most végignéztem egy könyvet, amiben biztos, hogy benne volt az összes lényeges rajz, amit csinált, és hát ott tényleg az a Bauhaustól talán azt kell mondanom eltérő felfogás kiabált ránk, akik nézzük, hogy a környezet beilleszti, amit csinál. Tehát a környezet szerepe az nagyon lényeges volt. Most ez még éppen egy barátommal is vitatkoztam ezen, hogy a Dunaparti szálloda milyen, hogy van. Hát sajnos most éppen a Szímában, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiában beszélgettünk azon, hogy az építészet mennyire mentes-e, vagy mentes-e egyáltalán a politikától, ebben nem szeretnék belemenni, de hogy a pénztől függ, az biztos.
Hát és a pénztől, akkor már a politikától is.
Igen, igen, és ezért, hogy a szállodák nyilván egy bizonyos profittal számolnak, amihez egy szükséges tömeg kapcsolódik a megrendelők számában és az épület nagyságában mérve is. Úgyhogy ezért tehát, ha valaki egy olyan feladatot kap, nem tudom, hogy lehetett volna máshogy megépíteni, megoldani. Mert ha itt takarásról beszélünk, akkor azért felhoznám az egyik nagyon lényeges munkáját, a József Attila és a Károly körül sarkán lévő üzleti központ, azt hiszem a neve, hogy ott a bazilikának a tornya az legalább olyan lényeges építészeti eleme volt az épületének, mint amit ő tervezett és csinált. Tehát az, hogy a környezetet ennyire figyelembe vette, és udvariasan, és mondjuk alapvetően egy építészeti elemként használta föl, ez biztos, hogy önálló. Szemben a kortársai valaki, mondjuk, én nekem vannak ilyen anekdotáim, hogy volt egy kollégám, aki telefonon keresztül tervezett, és úgy mondta be, hogy a rajzolónak, hogy rajzoljon egy 6x6 méteres rácsot, és abba helyezze el a pilléreket itt, és stb. Hát a Jóska nem így tervezett, az biztos. Ő nála a helyszín ismerete, és a lelkisége az épületnek, hogy hat az emberekre, hogy kényszeríti őket, vagy nem kényszeríti alkalmazkodásra, azt hiszem ez nagyon fontos volt. Egy érdekes, személyes dolgot szeretnék azért elmondani, hogy Békés Csabán születtem, ott éltem 7 éves koromig, utána megint Ausztriába visszatérve még egy pár évig, és ott volt egy család, a Mikováriék, akiknek 3 gyönyörű lányuk volt, és mindig így emlegették őket, hogy a Mikovári lányok. Amikor 58-ban marósként a MON-ba feljöttem dolgozni, szüleim azzal engedtek el, hogy látogassam meg az egyik Mikovári lánynak a férjét, aki építész a lakótervben, és ez nem volt más, mint Zilahi István, aki Jóskának az első mestere, főnöke, kollégája, barátja volt. Úgyhogy hozzámentem be a lakótervnek a híd, a Madástéri híd
Kocsadón,
fölött lévő részébe, és ott találkoztam először a fiatal Jóskával. Nem csak az épületei mosolyogtak, hanem Jóska maga is mindig mosolygott. Habár érdekes megnézni ebben a bizonyos Finta műhely könyvben az önmagáról rajzolt karikatúrákat, ami nagyon aranyos, és ott nem mosolyog, de az is nagyon jellegzetes, hogy fogta föl önmagát. Érdekes módon a székelysége és a kolozsvári származása, ezzel együtt a református vallása és a klergihez, a papsághoz kötődése, az édesapjának a tanár mi volta, ezek azt hiszem nagyon, nagyon lényegesen befolyásolták a munkáját.
Bocsáss meg, visszatérnék az építész és a megrendelő kapcsolatára, igen, ami hát meghatározó. Szóval igen, mi kívülről azt mondjuk, hogy ja, igen, ez az épület, miért olyan, meg mit tudom én. Na de hát én már azért bele láttam egy időben, amikor egy építész rádiót csináltam, hogy micsoda gyötrelmes folyamat sokszor,
hát bizony,
amikor a megrendelő, aki diktál. Igen. És az építész, aki megálmodott valamit, aki viszont kénytelen lesz valamilyen, igen, módon alkalmazkodni. Fintánál ez nagyon, mert hogy ő neki elég monumentális megrendelésé, hát ott ez hatványozottan jelentkezett.
Igen.
Hogy hány kompromisszumot kötött, amikor végül eljutott a végső tervhez.
Igen. Hát mondjuk ezt, ha úgy foglalom össze, hogy az építész álmodik, a megrendelő számol. Ez egy elég, igen, ellentétes folyamat, pszichológiailag és fizikailag is, úgyhogy na most ugye a Jóskánál az még a sikerének a mércéjeként felhozható, hogy rengeteg pályázatot csinált, és ebből ilyen 35%-ig megépültek a dolgok, megépültek. Uh-huh. Szóval nem csak díjat kapott, hanem megépültek. Én azt hiszem, hogy ez egyedülálló, lehetséges, hogy világszerte. Igen. Is. Nyilvánvalóan azért kapta ő meg az American Institute of Architects, AIA-nak a tiszteletbeli tagságát, amire hivatkozott, hogy talárban és igen, minden ott a könyvében, hogy ott is elismerték ezt a fajta megérzést és lavírozást, hogy úgy mondjam, az álom és a számok között, mert nyilvánvaló nem hagyta ki, hát ezért van az a nagy épület, mert nyilván megadtak neki egy szobaszámot, megadtak neki bizonyos, igen, a szállodánál.
Igen, ami az Interkontinentál volt akkor.
Hogy ezek mind jelen vannak a munkáiban, csak az az érdekes, hogy ő nem azzal kezdte, hogy na akkor hány szoba is, hanem megálmodta a formát, vagy megálmodta a környezet és az új forma kapcsolatát, és ez gyönyörű a könyvében is. Én is rengeteget rajzolok, de...
Magyar Péter arról híres a szakmában, hogy hozzád képest nagyon kevesen vannak, akik szabad kézzel úgy rajzolnak, mint te.
Hát ez egy fogalom, a te vannak, de
rajztárad.
Igen, de a Jóska az gyönyörű grafikákat csinált, igen, első kézből, elsőre, tehát ott, hát ugye számtalan kiállítása is volt. Na még azt is el kell mondani az álommal kapcsolatban, hogy ő verseket is ír, és nagyon sok gyönyörű verse van, azt hiszem, hogy van egy ilyen könyve, versek, rajzok, épületek, ha jól emlékszem, igen, nekem is aláírta, és adott egy példány belőle, és jelen voltam azon a kiállításon, aminek ez volt a témája. Tehát a szóbelisége az is követte ezt a fajta álmodozást ilyen szinten. Most én nem voltam olyan a helyzetben, hogy jelen lehettem volna, mondjuk nagyon érdekelt volna, hogy adta elő a munkáját a megbízónak, de nagyon erősen hiszem, hogy befolyásolta őket ez a fajta széles spektrum, amin Jóska dolgozott, és hogy mondjam, visszaadta az álmait, ha így szabad mondanom.
A laikus ember emlékszik két épületre, akkor most én legyek a laikus. A Volgaszára, amit említettem már egyszer, igen, ami egy egészen brutális beépítés, de nagyon a környezethez illesztett módon.
Igen.
A letisztult és szinte teljesen egységű, unalmasnak mondható homlokzatával együtt, és a Kempinski szálló, igen, ami pedig egy fantasztikus álom, egy egyszerre hullámzó, egyszerre nagyon-nagyon robosztus tömegű, ám nagyon érdekes tagolású, most nem akarom tovább cizellálni, nagyon távol áll egymástól,
igen,
a két stílus.
Igen. A Kempinski szálló most majdnem, hogy a szomszédságában lakom, úgyhogy elég sokszor látom. Az a különlegessége is, hogy egy Puhl Antal nevű volt diákom, Jóskának a munkatársa lett, és azt hiszem munkatársként együtt tervezték. Na most nagyon érdekes az a fajta variáció az anyagokban, ami a csak beton vagy csak kő épülettel szemben a különböző megmunkálású fémek jelenléte és az azokból kialakítható, hogy mondjam, ornamentáció, amit ott megjelenik többek között, mert azt hiszem egy-két másik épületében is kisebb mértékben felfedezhető, de ez biztos. Na most itt szeretnék mondani egy érdekes dolgot, ahol megint egyfajta kapcsolódásunk van. A torony jellegű része az épületnek, azt szokták mondani, hogy az férfias, ugye a maszkulin. A homorú belső terek, azok pedig a női méhhez, igen, szokták hasonlítani. Uh-huh. ezt másféle módon a reneszánszban már a földi és égi épület kettősének nevezték. Most én a rajzaimmal felületeket rajzolva ezt a kettőt egyesítem is, mert a felület az egyben referál az anyagi földi építészetre és a kozmoszra, amihez egyaránt érintkezik. Úgyhogy az én rajzaim ebben különböznek elsősorban, hát attól, hogy nincsenek olyan szinten, mint a Jóskáé, de azon is, hogy én ezért a kettőségért rajzolok úgy. Na most a Jóskának minden épületében, ez nem tudom, nem beszéltem sajnos erről vele, nem beszélgettünk sokat építészetről, igen, érdekes.
Minden másról.
Minden másról, igen, Jóskával és Zsuzsival, akik hát még a lakásunkban is itt is fönt voltak, és sajnos egy szomorú alkalommal a feleségem temetésén voltak utoljára jelen, és utoljára ott találkoztunk. De ez is mutatja Jóskának a becsületességét, és mindenkivel kedves volt, és ezt a kedvességet, ezt őrzem meg, azt hiszem, elsősorban róla.
És nagyon türelmes ember volt egyébként, én úgy tapasztaltam, igen, hogy ő szemlélődő volt, türelmes volt, igen, meghallgatott, igen, mindig mindenkit.
Igen.
Igen. Hát, hogy 89 évesen, két héttel ezelőtt távozott, és hát itt hagyta az életművét. Az biztos, hogy azért Budapest arculatának alakításában az egyik.
Hát nagyon egyedülálló azt volt. Hiszem, igen, igen.
Hát kedves Magyar Péter, nagyon köszönöm, hogy megismertette a hallgatókkal az ön képét, világát Finta Józsefről, és további jó egészséget is.
Nagyon
sok
szépen
jó munkát
köszönöm.
Kívánok.
Először előre kellett volna mondanom, hogy kitüntetésnek érzem, hogy Jóskáról beszélhettem.
Mi is, hogy itt volt.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.